Most már Vízente is halott határában március 21-én a körpolgár tengernek az irányú. Annyira hittek benne, nem tudom, elmondtam már, egy nagyon kedves anekdóta van, Trinker 20 csillagász égi mechanikus volt, hát bajor vagy német ember volt, hát szeretett úgy kimenni a város teremére sörözgetni barátaival, és amint ottan beszélgetnek, beszélt a Pecessióról, és beszélt a plátoni évről, mert ezt a 26 ezer éves periódus nevezik plátoni évnek, Pláton filozófusról nevezték el. És ottan látta Junkert úgy, hogy a kocsmáros nekidül az ajtók félfának, és tágra mered szemekkel figyel. És ekkor belerendült a Junkert, hogy ezt tudjátok, barátaim, 26 ezer esztendő múlva, ugyanezeken a székeken, ugyanebbe a terembe, ugyanilyen poharakból itt fogjuk inni a sört. Jó, hallgatja ezt a kocsmáros, mennek el, búcsúzkodnak, Trinker kezet fogadni, hallottam, amit mondtam, nézem, most nem fizetek, majd 26 ezer év múlva kifizetek a számlát, ugyanúgy egy leszünk. Bocsánat, professzor, ne tessék elfelejteni, 26 ezer évvel ezért ugyanezt mondtam. Na kérdezően. De például Bakvainak a csillagfejtés könyvét olvas az ember, ő is teljesen a hatása alatt volt még ennek a plátoni évnek. Ő úgy magyarázza, hogy az emberiség kultúr korszakait és a csillagképek határozták meg. Hát tudjuk nagyon jó, hogy volt bikakultusz, volt koskultusz, volt halakultusz, a kereszténység a halakultusz, amit úgy nézni tovább. És azt mondott a Bakvai, hogy ezek a kultúrkörök 26 ezer évenként ismétlődnek, de spirálisban mindig egyen magasabb fokon. Tehát vissza fog jönni a bikakorszak, a koskorszak, a halakor, de mindig magasabb szinten. Most egy nagy baj van ebben az egész okoskodásban. Azt tudnélik, hogy a bika korszakot nem a bika csillagkép okozta, hanem az akkorikor asztrológusai adták a kornak a bika szimbólumot. Mert hisz a Márciusban, vagy nem tudom mi a fene, a bikában volt a tavaszpont. És mindig az asztrológusok adták egy-egy kultúrkörnek a szimbólumát. Kereszténység idején a halak. Ugye, az volt a zsidóknak a csillagképe és a halak csillagképe. Ha igaza lenne annak, hogy a csillagképeknek ilyen átformáló ereje van, akkor a kiváltott kultúrákat nem csak a földközi tenger tájéken kellene megtalálni, hanem Afrikában is, meg Amerikában is. Azonban aztán semmi jelen nem volt annak, hogy az Európában volt, meg Ázsiában kiszerzve volt, bikakultusz és itt van. Na szóval tovább menve. Ezt nevezik tehát lunisoláris precessziónak. Van aztán másfajta precesszió. Ennek semmiféle klimatikus hatása nincsen. A föld tengelye az ekliptikához 66,5 fokkal hajlik. Tehát a keringő földön mindig fontosan ugyanazok az éghajlati övek, mindig 26 az éven belül mindig azok lesznek. Semmiféle klimatikus hatása nincsen. Van azonban egy másik fajta precesszió, aminek igenis vannak klimatikus hatásai. Gondoljuk meg azt kérem szépen, hogy a nap körül keringő föld nem egy pontban van, csak azért mondom ezt hasonlóan, jobban megértsük. Hanem az anyaga fényen lenne osztva az egész körpálya mentén. Akkor mint egy gyűrű keringetne a napnak, a földnek a tömege a nap körül. Na most mivel a nagybolygók nem ugyanabban a síkban keringenek, mint a föld, ezért a nagybolygók együttes hatása az lenne, hogy ezt a föld pályát fordítsa be az ősi hívba. Ez már azzal jár, hogy a jelenleg 23,5 fokos eklisztika és egyenlítő hajlásszöge egy 40 ezer éves periódusban 22 fok és 24 fok között változni fog. Hát miért van ennek klimatikus hatása? Egyszerűen azért, hogyha sikerülne valóban a napnak, meg a holdnak, meg a bolygóknak a nappájába belesímíteni a Földnek a pályáját, egyenlítőt, akkor azt jelenti, hogy megszűnnének az éghajlatjövek. Nálunk itt Magyarország örökös tavasz lenne. Örökös tavasz lenne. És a földrajzi övek határoznák meg az éghajlatjöveket. Minél kisebb tehát a hajlás az egyenlítőnek és a ekliptikának, annál inkább mennénk efelé a kiegyenlített klíma felé. Azonban csak 22 fokig megy, aztán visszafordul, felmegy megint 24,5 fokra. Mi lenne akkor, ha a 24 fok tovább nőne egészen 90 fokig? Vagyis azt jelenti, hogy a Föld tengelyforgás tengelye belefeküdni a nappálya síkjába. Ez az Uránus bolygó esete, akkor azt jelenti, hogy itt a Földön minden évben, minden földrajzé átmenne a sarki klímán, a mérsékelő és a trópusi klímán, az élet szűnne meg. Ilyen szélsőséges hatásai lennének az ekliptika elfeldülésének, ha az menne a nullától 90 fokig. De ez a szerencsénk, hogy ez nem történik meg. Ez egy periódikus jelenség, 40 ezer évenként billeg az ekliptika, egy ilyen 2,5 fokos szöge. Na most, ahogyan a Föld pálya síkját igyekednek a nagybolygók beforgatni a saját síkjukba, ugyanez van a Holddal is. Mert a Holdnak van egy 5 fokos hajlása a Föld pálya síkjához. Ugyan a napnak a legmagasabb állása nyáron 23,5 fokkal van az egyéni egyenlítő feletti. Télen pedig mínusz 23 fokra van. A Hold ehhez képest 5 fokkal hajlik, tehát a Hold lehet 5 fokkal magasabban, mint a nap, és 5 fokkal alacsonyabban, mint a téli nap. Tehát a Hold pályát is igyekszik a nap és a Föld beforgatni a saját szíkjába. Ez a precessziós idő azonban csak 18,6 esztendő. Nálunk a Földön a tavaszpont van március 21-én, ugye, és 26 ezer év alatt tér újra vissza a csillagképek között megint ugyanabban az égi helyzetben. A Holdnál ez 18,6 év alatt következik. Mivel pedig láttuk azt, hogy a lumiszoláris, vagy a Hold és a Nap által alkotott recesszióra ilyen nagy mértékben hatással van a Hold, megmondom azt is, hogy hogyan. A recessziónak az évi értéke 51,40 íg másodperc, ebből 30 íg másodperc a Holdnak a tervére irányosít. Tehát mindaz a változás, hogy a Hold libeg, a pályája libeg, ráíródik erre a 26 ezer éves precessziós körre, minden 18 centiméternek is kiskézettség keretkezik. Aztán változik a Holdnak a távolsága a Naptól meg a Földtől is. Azokat a hatásokat, amelyeket a Holdnak ezek a változások okoznak, nutációnak nevezik. Nem érdekes, akár hát az írjuk, akkor mindig a gyétirózat mutációt szokott írni. Nutációnak nevezik. Tehát, ahogy leírja a Földnek a tengert, a 26 ezer periódus, egy 18,6 éves kiskézettség jelentkezik rajta, ezt nevezzük nutációnak. Hát kérem szépen, tehát van a lunisoláris precesszió, van a planetáris precesszió, van a Hold pályának egy precessziója, amit mutációnak nevezünk.
Hát ilyen bonyolult ez a világ, amiben élünk, kérem szépen. Na most milyen következményei vannak ennek a precessziónak? Jelenleg a kis gönce utolsó csillagja a sarkcsillag. Egy fokra vagyunk tőle. Most még közeledik az égi pólus a sarkcsillaghoz. 2100-ban lesz a legközelebb, a valóságos északi pólus, a jelenlegi sarkcsillag a 28 ív másodperc lesz. Utána távolodni fog. 4000 esztendén múlva a Cetus csillagképnek a gamma jelzési csillagja lesz a sarkcsillag, 14000 év múlva pedig a Véga. A Líra csillagképnek az a gyönyörű csillagja, ami nyári éjszakákon ragyog, általában minden szerelmes pár azt szokta a saját csillagának választani. Hát de hát nagyon sok aki, mert mondom, általában ezt szokták választani. Na most milyen következménye van még? Mivel a pólus helyzete változik, változik a horizont által kivágott égbolt is, lesznek cirkumpoláris csillagok, amelyek eltűnnek részben a látóhatárunkon. A másik oldalon pedig feljönnek olyan csillagképek a látóhatárunk elé, amelyek eddig soha nem voltak láthatók, illetve 26 éves periódusban mindig láthatók. Úgyhogy egy sereg új csillagképet fognak majd látni az utódaim, amikor a precesszió úgy döntének a Földnek a forgásmenetét, hogy a jelenleg soha a látóhatárunk felé nem kerülő csillagok is a látóhatár felé kerülnek. Tessék?
Csak minket érte.
Akkor állandóan azok lesznek a csillagképek. Akkor nem azokat a csillagképeket fogjuk felsorolni, hogy tőlünk látható csillagképek, hanem egy csomót be fogunk venni, ugye hát én már nem igen veszem be, majd utóban beveszik a csillagképek, amelyeket látunk. Hogy? Megvárjuk, ugye? Jó.